Isten igéjét Mózes első könyvéből olvasom, a második rész 4-től 9-ig és 15-től 17-ig terjedő verseit, és az egész harmadik részt. Amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a termőföldet megművelje. Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld fölszínét. Aztán megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet lehelletét lehelte orrába. Így lett az ember élő lényé. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót, az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és rossz tudásának fáját. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten. Nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. Dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte. Hol vagy? Az ember így felelt. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte. Ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyó szedett rá, azért ettem. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak. Mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad között. Hasadon járj, és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utóda között. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. Az asszonynak ezt mondta. Igen, megnövelem terhességet, fájdalmát. Fájdalommal szülött gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta. Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsága lép belőle egész életedben. Tövist és bokáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, amelyből vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Aztán ezt mondta az Úristen. Íme az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy. Tudja, mi a jó és mi a rossz. Most azért, hogy ki ne nyújthassa a kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyék és örökké éljen, kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállította az Éden kertje elé a kerubokat és a villogó lángpalost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat.
Mennyei Atyánk, leborulunk a te szentséged és igazságod tisztasága előtt. És imádunk téged a te szereteted mélységéért, amivel meghasítottad magadat, és elküldted a te szent fiadat, hogy a kígyó fejére tapasson, hogy a te ígéretedet betöltse, és elkészítse az utat számunkra, ami visszavezet hozzád a te jelenlétedbe, a te dicsőségedbe, a te tisztaságodba. Köszönjük, Jézus, hogy ezt megtetted értünk. Köszönjük, hogy a te szereteted az Atya is mi irántunk mindennél fontosabb volt számodra, és hogy most is esedezel értünk az Atya jobbján. És köszönjük, hogy elküldted a te szent lelkedet, aki most itt van közöttünk. Szentlélek, köszönjük, hogy itt vagy, és kérünk, hogy te vezess be bennünket Isten jelenlétébe, az őszintességbe, az egyenességbe. Te légy az, aki szívünkre helyezed bűneinknek a súlyát, és megajándékozol a bűnbocsánat örömével. Te légy az, aki összekötsz bennünket egymással az úrvacsorai közösséggel, és megnyitod a szívünket a te igédre, hogy valóban hallgatói és befogadói legyünk. Atyánk, amiközben vágyakozunk a veled való közösségre, ugyanakkor bűnbánattal a szívünkben állunk előtted, és valljuk meg azt, hogy ugyanúgy, mint az ember, az első ember pár, mi is a bizalmunkat olyan sokszor engedtük megrengetni, és bár te azt mondtad, hogy minden gondunkat rád vethetjük, és tudjuk, hogy te vagy az egyedüli élő Úr, az igazi Isten, mégis helyt adtunk aggodalmaskodásnak, helyt adtunk olyan vágyaknak és kívánságoknak, amikre te azt mondtad, hogy nem. Helyt adtunk olyan viselkedésnek, olyan feszültségnek, olyan szavaknak, indulatoknak, amelyek a sötétség cselekedetei, ami a sötétség világának, az urának a készletéhez tartozik. Bocsáss meg, hogy ezek után még sokszor csak sajnáltuk magunkat a helyzetünk miatt, aminek sokszor kiszolgáltatottnak érezzük magunkat. Urunk, bocsáss meg, hogy mindent megmagyarázunk, ahelyett, hogy előtted leborulva, egyedül rád nézve, tőled kérnénk el az erőt és a világosságot. Urunk, bocsáss meg minden szeretetlenséget, a megbocsátásnak minden hiányát. Bocsáss meg minden tétlenséget. Bocsáss meg azokat a bálványokat, vagy azt az indulatot, amivel bálványokat beengedtük az életünkben, és más dolgok fontosabbá váltak, mint te és a te igéd, a te szereteted, a te tanításod, a te törvényed. Urunk, te ismersz bennünket. Kérünk, hogy vizsgálj meg, és vezesd lelkeddel, ami csendben elmondott bűnvalló imádságunkat. Akiket a fiú megszabadít, valósággal szabadok lesznek. Jézus, köszönjük, hogy a te halálodért szabadok lehetünk a bűn és a halál átkától. Légy áldott ezért. Amen.
Isten igéjét Lukács evangéliumának a 15. részéből olvasom. Az első két verset, aztán a 11-től a 32. versig. A vámszedők és a bűnösök mindnyáján igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. ez bűnöseket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának, atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta, az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert az az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjut. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te tehát és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. Kedves testvérek, több szempontból is vizsgáltuk ezt a példázatot az elmúlt héten a gyülekezeti táborban. Az az igazság, hogy már 5 ige hirdetés hangzott el róla, úgyhogy ez a mai 6. befejező, ez nyilvánvaló, hogy nem fog egyrészt mindenre kiterjedni, nem lehet bepótolni egy vasárnap alatt egy gyülekezeti tábort. Másrészt viszont, akik meg ott voltak, azoknak meg azt kell mondani, bizonyos dolgokat meg el kell mondani, mi elhangzott már korábban is, ahhoz, hogy mégse csak egy részletéről beszéljünk a példázatnak. Láttuk, hogy ennek a példázatnak az a történeti összefüggése, hogy Jézushoz vonzódnak és Jézushoz tömegével mennek azok a társadalomnak, azok a rétegei, akik a bűnösök, a megvetettek, a kitaszítottak, legalábbis a vallásos és erkölcsi oldalról nézve. Vámszedők, prostituáltak és mindenféle összetört életű emberek, és mennek Jézushoz, mert Jézusban az isteni szeretetet, együttérzést, kegyelmest találják, és ebben a szeretetben megfordul az életük, megtérnek és újat kezdenek. A vallásos előjárók viszont, farizeusok és írástudók zúgolódnak és háborognak, mert hogy lehet, hogy ezekkel a tisztátalanokkal, ezekkel Jézus közösséget vállal? Hogy lehet, hogy velük ül le egy asztalhoz? Hogy lehet, hogy velük láthatóan jól érzi magát, és megtalálja a hangot? És ez az a helyzet, amiben Jézus elmond 3 példázatot. Nyilvánvaló, hogy a 3., csak ezt olvastam most fel, az ezt a helyzetet célozza meg. Egy apának van 2 fia. A példázat arról szól, hogy az egyik fiú elmegy és mindent ott hagy, elindul, az öntörvényűség, az önmaga megvalósítása a teljes erkölcsi szabadosság útján. Nyilvánvaló, hogy ez a fiú azokat jelképezi a történetben, akik mennek vissza Jézushoz. A bűnösök, a vámszedők, akik megtérnek. És ez a fiú is egy ponton visszajön és hazatér. Nagy-nagy öröm, ünnep van otthon, mert hazatér. És van egy másik fiú, aki mindvégig otthon maradt, aki a farizeusok, az írástudók, az erkölcsösök, a templomba járók, a vallásos vezetők, meg nem vezetők embere. Aki fel van háborodva, hogy mit keresnek itt ezek a bűnösök az én otthonomban. Aztán beszéltünk arról, hogy ez egy családnak, egy közösségnek a története. De ma egy egészen más, egy nagyobb, egy tágasabb összefüggésbe szeretném behelyezni ezt a jézusi példázatot, és innen megvizsgálni, hogy mit is üzen nekünk. Nem ennek a történeti összefüggésében, ami Jézus körül történik, hanem az egész Szentírás egy nagy, nagy visszatérő témájának az összefüggésében vizsgáljuk, ami pedig nem más, mint az eltávolodás, a kiüzettetés, a számkivetettség, a fogság, és onnan a visszatérés, a helyreállás, a hazatérés. Az egész Biblián végigvonul ez a történet. Elszakadás, eltávolodás, kivetettség, hazatérés, otthonra találás, visszajövetel. És ha itt tekintünk Jézus példázatára, és amint látni fogjuk, ez nem megerőszakolása ennek az igének, akkor meglátjuk, hogy ez a példázat nem csak egy fiú, egy egyén, a tékozló fiú megtéréséről, megváltásáról szól, és nem is csak egy közösségéről, egy családról, de ez az egész emberiség története. Mindannyiunk története. Jézus ebben a példázatban az egész emberiség történetét összefoglalja. És nem mást ígér benne, mint reménységet az egész világ számára. Nézzük hát először azt, hogy hogyan és miért vágyunk mi mindannyian haza, egy otthonra. Másodszor, hogy mi a visszatérés, a hazatérés nehézsége, mi szükséges ehhez. És végül milyen reménységet mutat fel Jézus az egész világ számára. Vágyódás az otthon után. A történetben a fiatal fiú, miután kikéri a vagyont, és ezzel lényegében azt mondja az atyának, hogy nem bírom megvárni, hogy meghalljál, fontosabb a vagyonom, a vagyonod rám eső része, mint az, hogy én itthon legyek, amíg meghalsz, és ez tényleg elérkezik hozzám, ezzel megalázza, megveti őt. Miután kikéri ezt a vagyont, utána távoli vidékre költözik. Miért megy el egy távoli vidékbe, egy vidékre, egy távoli országba ez a fiú? Nyilvánvaló, mert azt várja, hogy ott jobb, izgalmasabb, teljesebb, megelégítőbb, szabadabb, szebb élete lesz. Reménységgel megy el. Vágyik valamire, és elindul. A reménységet azonban csalódás követi, hiszen, ugye, ahogy a Jézus történetében halljuk, a fiú elveri a pénzét, nem marad semmije, zsidó létére disznókat kell legeltetnie, és közben korog a gyomra. A disznók vájújánál találja magát, ahol azt olvassuk magához, magába száll, megjön az esze. Magához tér, felnyílik a szeme. Itt indul a visszafordulás. És emlékezik. Abba a pillanatban emlékezik az otthonra. És elkezd vágyódni hazafelé. Ott egyszer csak emlékezik, hogy van egy más hely. És a szíve mélyéből vágyódik. Az én apámnak hány bérese bővölködik kenyérben. Én pedig itt éhen halok, mondja. Útra kerek, elmegyek az apámhoz. Hazamegyek. Egyszer csak kiderül, hogy mennyivel jobb volt otthon, mint itt. Hazamegyek. Hazamegyek. Emlékszik az otthonra, és vágyódik utána. És egy bizonyos értelemben mindannyian így vagyunk. Az egész emberiség így van ezzel. Mert miért van ez, hogy az otthon képe annyira erőteljes. Az otthon fogalma annyira mély húrokat penget meg A legtöbbünk szívében költemények, filmek, festmények, műalkotások sokasága dolgozta és dolgozza fel, próbálja megragadni azokat a vegyes érzéseket, érzelmeinket, amelyek az otthonhoz kötődnek. Mert egyrészt vágyunk az otthonra, hihetetlenül vágyunk erre a helyre, másrészt pedig nem találjuk. És amikor megérkezünk, akkor is azt találjuk, hogy amit vágytunk, azt nem kaptuk. Ez nem az, amire vágytunk. Nagyon gyakran ez abban jelenik meg, ahogy visszatekintünk, kicsit öregebben már a gyerekkorunkra, a gyerekkori otthonba. És a legtöbbünknek, nem is mindenkinek, a legtöbbünknek van valami nagyon kellemes, kedves emlék, valami körbelengi ezt a visszaemlékezést. Vagy gondolj arra, hogy milyen érzéseid, emlékeid vannak gyermekkorod, fiatalkorod színhelyeivel kapcsolatosan. Az otthonnal kapcsolatban, a házzal kapcsolatban. És amikor visszatérsz, megadatik a lehetőség, és elmész, és visszatérsz, nem az, amire vágysz. Nincs már ott. Nem is olyan. Nem térsz haza igazán a szívedbe. Visszatérsz, megnézed a helyed, de a szívedbe nem térsz haza. Nem jutottál vissza. Nem találtad meg azt, amire emlékszel, amire vágysz az emlékeid alapján. Ezek a vágyódások bennünk arra emlékeztetnek, hogy mélyen bennünk van, kell lennie egy helynek, ami tökéletesen illik hozzánk. Ahol teljesen szabadok vagyunk, ahol igazán önmagunk vagyunk. Ahol szabadság van, békesség van, kreativitás van. És közben fájdalmas úgy tűnik, hogy nincs olyan család és nincs olyan hely, amely igazán és a legmélyebben oltaná ezt a szomjúságunkat. Vágyódunk és keresünk. Ezt az otthon emlékéhez kötődő, kapcsolódó, sóvárgó érzést gyakran egyszer csak kihozzák belőlünk dolgok. Egy ember, akár találkozunk valakivel, és emlékeztet minket valakire. Egy dallam, egy zene, egy tárgy, bizonyos természeti formák, ahol jelen vagyunk, vagy valamilyen illat akár. Ez olyan volt, mint gyerekkoromban, ez az igazi otthon illata. És felkeltik a vágyad, de betölteni, megoltani, megelégíteni nem tudják. Így keressük sokszor a fiatalabb korunkat, van, akik kedvenc zenéiket veszik elő és hallgatják újra. Leporolják a régi bakelitet, ha még van hova feltenni. Vagy a régi barátokkal újra találkozva, majd visszajön valami abból. Nemrégen egy érettségi találkozón voltam, és annyira készültem rá. Mert miért? Hát ugyanezért. De lepereg az a 3-4-5 óra, és avval jövök el, hogy hát azt nem kaptam, amire vágytam. Nem tudok visszamenni. Vagy van, akinek jön a karácsony, vagy egy nagy születésnap, az egész család összejön, és majd ebben az ünnepben megéljük az igazi otthont, az igazi örömet, az igazi felszabadultságot, hogy tényleg együtt vagyunk. És leggyakrabban mégis egy olyan szájízzel zárjuk be, hogy azért valami hiányzik. Valami nagyon alapvető, mély, és mondjuk ki, megrendítő értelemben mindannyiunknak honvágya van. Honvágyunk van, mert otthontalanná, mert hajléktalanná lettünk. És ezt érezzük is, ennek a világon, e világon túli vetületét is érezzük, hogy ez valahogy nem itt oltódik meg. C.S. Lewis azt mondja, hogy ezek a dolgok, a könyvek, a zenék, az illatok, a helyszínek, amelyben a régi valamit keressük, ezek becsapnak minket, azt írja. Ezek a dolgok, a saját múltunk emlékei szépsége, nagyszerű képei annak, amit igazán vágyunk. De ha összekeverjük őket az igazi valósággal, néma bálvánnyá lesznek, amelyek összetörik imádói szívét. Arra ébredünk tehát, hogy csak puszta szemlélők vagyunk. A szépség, ő szépségnek nevezi ezt, amit itt keresünk. A szépség ránk mosolygott, de nem azért, hogy magához öleljen. Orcáját irányunkba fordította, de nem azért, hogy bennünket lásson. Nem üdvözölt, nem fogadott el, nem fogadott be minket. Ott vagyunk, érezzük, és mégse a miénk. Egy életen áttartó nosztalgiánk, a vágyódásunk, hogy összeköttessünk valamivel a világban, amitől elvágva érezzük magunkat, a vágyódásunk, hogy valamiféle ajtón belül legyünk, amit mindig csak kívülről láttunk, valós helyzetünk legigazibb jelzése. Mi a valós helyzetünk? Hogy otthontalanok vagyunk, hogy hajléktalanok vagyunk, hogy lelki értelemben kívül vagyunk. Ezért ennyire erős az emberben az otthon fogalma. Vágyódunk rá, és mégis elillan, nem tudjuk megfogni, eltűnik. Semmivé lesz. Miért? Ez a tapasztalat, amiről eddig beszéltem, egy nagyobb történet lelkünkben meglévő nyomai. Ezek a tapasztalatok. Ez az érzés, ami a legtöbbünknek ismerős. Egy sokkal nagyobb történetnek a nyomai a lelkünkben. Ott vannak a nyomai. Milyen történetnek? Milyen történetnek? A Biblia első lapjairól olvastunk, hogy Isten elhelyezett minket egy csodálatos otthonban, egy gyönyörű kertben. Egy olyan helyen, ahol a színek csodálatosak voltak. Ahol mindent Isten jelenléte töltött be. Ahol nem volt betegség, ahol nem volt gyász. Ahol nem volt frusztrációt hozó és okozó munka. Ahol nem volt versengés. Ahol nem volt gyűlölet. És úgy formált meg minket, úgy alakított minket, hogy itt érezzük otthon magunkat. Hogy ebben legyen a mi otthonunk. És aztán jött a kiüzetés, a számkivetettség, a fogság, a kintlét. És onnantól a hazatérésnek, a visszatérésnek a vágya. Ez az a nagy történet, aminek a nyomai ott vannak a szívünkben. Amitől nem menekülhet el az ember. Ami azt is jelenti, hogy berendezzük ezt a világot, ahogy csak tudjuk. Városokat építünk, hogy kényelmes legyen, aztán üres, kopár, szürke valóság marad sokszor. Otthont rendezünk be, hogy a legtökéletesebb legyen, hogy harmonikus legyen, hogy kényelmes legyen. Családra vágyunk, és közben mindvégig ott van az érzés. Hajléktalanok vagyunk, honvágyunk van. Miért? A történet, a példázat erről beszél, ugyanezt a történetet mondja itt el Jézus, ezt az egész nagy bibliai történetet. A paradicsomból való kihullás történetét. A fiú ugyanezt teszi, kikéri az atyától a vagyont, nem kell lesz, magam útját járom. Ugyanerről szól, amit a bűnesett történetnek nevezünk, nem kell lesz Istenünk, a magam útját járom. Ott lesz majd az élet. Újra és újra ezt olvassuk a Bibliában. Fogság, számkivetettség és vágyódás, vagy valóságos hazatérés. Otthont keresünk. Nézzük másodszor a visszatérés nehézségét. Ugye az otthon az a hely, ahová bármikor visszatérhetünk a munkából, az élet kihívásaiból, és ahol jó esetben szeretettel fogadnak, ahova befogadnak, ahova mindig van visszaút. Ez a miénk, oda mindig vissza lehet menni. Ahová tartozunk, ahol önmagunk lehetünk. De a példázatban kiderül, hogy ez nem ilyen egyértelmű, amikor az isteni otthonról beszélünk, mert amikor a fiú emlékezik az otthonra és vágyódik rá, mivel megalázta az apját, a családját, a közösségét, elvesztette és kihullott ebből, érzi, hogy nincs automatikus visszatérés. Hogy a hatalmas fal van közte és az otthon között. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Nincs visszaút az otthonba. Nincs automatikus visszajárás. Ezt a fiú egészen világosan tudja. Hasonlóan a Biblia rámutat arra a nagy történetben újra és újra, hogy az emberiség hazatérése az nem magától értetődő, nem olyan egyszerű. És nem olyan könnyű. A Szentírásban számos más történetet is olvasunk a hazatérésről. És a proféták, a legnagyobb ilyen történet, amikor Izrael a babiloni, vagy Júda a babiloni fogságba kerül 70 évre, távol az otthontól, lerombolva a templom, nincsen meg a Szentváros, romokban minden, és ott ülnek, és vágynak haza, vágynak vissza az atyáik földjére, vágynak vissza, és aztán olvassuk a prófétákat, akik elkezdenek arról beszélni, Ézsaiás 40-től, Jeremiás is, hogy lesz visszatérés. Hogy Isten utat készít. Hogy Isten az, aki eljön és hazahoz, és gyönyörű képek vannak benne. Hallgassatok meg ezt az egyiket Jeremiástól. Újongjatok, örüljetek Jákob sorsán, vigadozzatok a népek élén, hirdessétek, mondjatok dicséretet, az Úr megszabadította a népét, Izrael maradékát. Meghozom őket Észak földjéről, összegyűjtöm őket a föld pereméről. Lesz közöttük vak és sánta, terhes és szülőasszony egyaránt, mint nagy gyülekezet térnek vissza. Sírva jönnek és fohászkodnak, miközben vezetem őket. Folyóvizekhez vezetem egyenes úton, nem botlanak meg rajta, mert atya vagyok Izraelnek, Efraim az elsőszülöttem. Megjönnek majd és újonganak Sion magaslatain, élvezik az Úrtól kapott javakat, a gabonát, a mustot, az olajat, a juhokat, a marhákat, olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert, és nem hervadoznak többé. Akkor táncolva örül majd a szűz, örülnek az ifjak a vénekkel együtt. Gyászukat örömre fordítom, megvigasztalom őket, örömet szerzek nekik a kiállott szenvedés után. Micsoda kép! Isten hazahoz! Isten hazahozza ezt a népet, Isten hazahozza ezt a közösséget. Jönnek sírva, imádkozva, hogy megérkezzenek, és végül hatalmas öröm legyen. Megtörtént? Igenis, meg nem is. Hazatért Izrael Babilonból, igen. És ott teljes otthonra találtak, és teljes szabadság volt, és nem volt többet elnyomás. Nem. Nem. Amiről a proféták beszélnek, ami újra és újra lejátszódik, bizonyos értelemben nem valósult ott és akkor meg. Nem lett ez a történeti szabadítás azonos azzal a mély hazatéréssel, amire az emberiség szomjazik. Miért nem? Miért nem elég ez a földrajzi visszatérés Izraelnek? Azért két dolog miatt. Azért, mert összetört és tönkrement az emberi természet. Mert az egész emberiség, a büszkeség, az önzés, a bűn rabságában élt és él. És amíg ez bennünk van, amíg ez szétválaszt minket, amíg ez megkötöz minket, amíg konfliktusban vagyunk önmagunkkal, a másik emberrel, a népek, a nemzetek egymással, addig nincs otthon, addig nincs hazatérés. Változás kell. De nem csak azért nem megy ez, vagy nem történt meg, mert velünk van a baj, hanem a világ is körülöttünk. Haza lehet érkezni ebbe a világba? Milyen ez a világ? Hogy olyan világban lehetünk otthon, mi, akiket arra formált meg az Atya, hogy abban a kertben legyünk otthon, ahol minden gyönyörű, színes, szép, életre való erőtől, vitalitással teli, harmonikus, egységes. Otthon lehetünk egy olyan világban, ahol mindannyiunknak a vége a koporsó. Akkor nem beszéltünk betegségről, szenvedésről, katasztrófákról, háborúról, járványról. Csak erről az egyről. Mindannyiunk vége a halál. Lehetünk itt otthon. Egy olyan világban, ahol az egész világ az elmúlás alá vettetett. Ez nem a mi otthonunk. Nem ide lettünk formálva. Hát ezért vagyunk hajléktalanok, ezért van honvágyunk. Hogyan lehet hazatérni? Hogyan tér haza a fiatal fiú? Hogyan változik meg az ember? Hogyan változik meg a körülöttünk lévő világ? Hogyan? Mit teszi lehetővé a fiatal fiú visszajövetelét a példázatban és ebben a táborban? Bővebben is többször beszéltünk, de most újra kell. Az egyik nyilvánvaló az Atya szeretete. Az Atya szeretete. Elengedi a fiút, és onnantól tárt karokkal várja. És amikor a fiú jön vissza, és azt mondja, hogy nagy a fal, nem jöhetek vissza, hadd legyek béres, mindent visszafizetek, nem lehetek fiú, nem lehetek családtag, igazából igazán beérkezni az otthonba már nem lehet, csak úgy a közelébe jutni, mert bűnös vagyok. Akkor azt mondja, nem, nyakába borul, kirohan elé, megöleli, megcsókolja, felöltöztetés, egy hatalmas nagy parti csap. Ingyen van? A fiúnak ingyen van. Ingyen van? Nincs ingyen. Van egy idős testvér. Az idős testvér számára költséges a hazatérés. Erről nem szoktunk beszélni. De miért? Amikor a fiatal fiú kikéri a vagyont, kétharmad rész illeti az idős testvért, egyharmad rész a fiatalabb testvért. Amikor kikéri a vagyont, ahhoz a földet el kellett adni. Elment. A családnak már a meglévő vagyomból csak kétharmad maradt meg, azért ez egy elég tekintélyes veszteség. És amikor visszajön a fiatal fiú, és visszafogadják őt a fiúságba, nem béres lesz, újra örökös lesz, fiú lesz, az én fiam meghalt és feltámadt, újra a fiam, mondja az atya, kiiszta meg anyagilag a levét. Az az örökös, aki egyedül volt, a nagy testvér. Mert a megmaradt kétharmad újra osztódik egyharmad, kétharmad arányba. Ezért nem megy be az atya örömébe, nem megy be a lakomára, mert gyűlöli a testvérét, mert fontosabb neki a vagyona, mint az atya öröme a megtérő fiú felett. Mi a baj a farizeusoknak Jézussal? Hát nehogy már ezek a bűnösök itt bejöjjenek az Isten országába, abba a közösségbe, ahol azért mi vagyunk a mi erkölcseinkkel, az igazi megmondó emberek. Hát nehogy már ezek itt, akikre olyan jó volt elválasztani magunkat és szidni őket, hogy tudjuk, hogy mi milyen jók vagyunk, hát nehogy már ezekkel mi egyek legyünk. Az idős testvér nem akar fizetni. És ahogy oly sokat beszéltünk a táborról, még sincs fizetés nélkül visszatérés. Hogyan? Úgy, hogy van nekünk egy igazi, valóságos, idős testvérünk. Jézus Krisztus. Mert ami a fiúnak és az emberi nemnek, a fiatal fiúnak ingyenes visszafogadtatás, az valakinek, Jézus Krisztusnak nagyon sokba került. Jézus Krisztus elhagyta a mennyei otthont. És hol születik meg ebben a világban? Egy otthonban? Kívül az istálóban. Nincs otthona, amikor születik. Eljön a mennyből, emberré lesz, ott hagyja a mennyei dicsőséget, istálóban születik. Szolgálata alatt, előtte volt otthon. Szolgálata alatt, mit mond, az ember fiának nincs fejét hol lehajtania. Nem berendezi itt az otthont. Hol hal meg? Keresztre feszítés a városon kívül. A szeméttelepen, a semmiben, a sehol. A városon, az Isten népe határain kívül. És hova helyezik el? Egy sírba, amit kölcsönt kap. Hát hál' Istennek nem volt sokáig szüksége rá. De nem az övé volt, nem vette meg előre a sírhelyet. Nem, még sírja se volt. Kölcsön kapta. Aztán hamar ott hagyta. Amen. Jézus egészen kívülre kerül. A mennyből, az emberi kényelemből, az otthonokból, népéből, nemzetéből, vallási közösségéből, az élők közül kívül kerül, de még az atya szeretetéből is kívülre kerül. A kereszten, amikor felkiált, hogy miért hagytál el engem, én Istenem, miért hagytál el engem? Még az atya is elutasítja őt. Miért? Hogy mi, akik kívülről nézzük ezt az ajtót mindig, bejöhessünk hozzá. Bejöhessünk az atya szeretetébe. Hogy amikor a harmadik nap feltámad, akkor azt mondja mindenkinek, jöjj haza! És ahogy hazajövünk, megváltozik a szívünk. És ő benne hittel látjuk, hogy meg fog változni ez az egész teremtett világ. Végezetül, mi a reménység? Hogyan változik meg a világ? Mi a történelem vége? Levágják a hízott túlkot a példázatban, hatalmas ünnepet szereznek. Hatalmas ünnep, evés, ivás, mulatozás. És ez a kép, ez végigmegy az egész Ószövetségen és a Biblián, egészen a Jelenések könyvéig. Milyen képpel írja le a Biblia azt, hogy Isten újjáteremti ezt a világot Jézus által, nem csak egyéni megtérést ad, hanem új eget, új földet teremt. Egy hatalmas nagy lakoma képével. A bárány mennyegzője képével. Lehet, hogy valaki már éhes. Nagyon jó. Én éhes vagyok. Az egész szomjúságunk, az egész honvágyunk, az egész hajléktalanságunk. Egyszer ott leszünk, benne az otthonban, az ő asztalánál, és vele együtt egy hatalmas nagy lakomán. Így beszél erről a Biblia. Mit mond ez el a mi reménységünkről? Mit mond el az üdvösségről? Mit mond el arról, amit ebbe a világba hoz? Az üdvösség az tapasztalat, kóstolható, átérhető valóság. Már itt megkóstoljuk, az úrvacsorában megkóstoljuk, de testvérek, ez csak az előíz. Ha valaki szeret több bort inni, meg nem csak kenyeret enni, ez csak az előíz. Ezen keresztül Jézus táplál. Jézus adja a Szentlélek által önmagát. Ez nem az az előíz, hogy ilyen íze volt a bornak, ilyen íze volt a kenyérnek. Ez egy kicsit száraz volt a kenyér. A bor az nagyon-nagyon jó volt természetesen. Nem így előíz. Bár ha így nézzük, akkor is nagyon finom lesz az ottani lakoma. De az, hogy átéljük, hogy a miénk, hogy megfogható, hogy valóságos, hogy tapintható, hogy érzékelhető. Az üdvösség ez, a reménység ez. Közösségi, mert együtt vagyunk benne. Egy képpel fejezem be, bár szívesen folytatnám, vagy nem. C.S. Lewis Nagy Vánás című könyvét többször utaltam rá, vagy idéztem a héten. Arról, hogy itt arról beszél, hogy a pokolból, ami egy ilyen szürke város, ahol minden van, de minden illuzórikus, minden olyan, mintha lenne, de nem valódi, egy busszal feljönnek egy páron a mennyországba, és nagyon érdekes, hogy leírja a mennyországot. Ezek ilyen árlények, és a mennyországot meg úgy írja le, ami olyan, mint a kimennék szerintem a legszebb természetbe, valahol a világban, de minden sokkal valóságosabb, mint ahogy itt van. És ezt úgy próbálja visszaadni, hogy minden súlyos, minden nehéz, hogy leesik egy falevél, és pokolból nem bírja felemelni, mert olyan valóságos. A fű, amin járni kell, az sérti a lábukat. Félnek, hogyha jön az eső, akkor annyira nehéz lesz, hogy összetöri őket. Akik pedig ott vannak már, azok meg szabadon mennek ebbe. Minden nagyobb, minden valóságosabb, minden színesebb. Amivel azt a képet adja elénk, hogy amikor Isten újjáteremti ezt a világot, az nem egy ilyen elillanó valami majd a mennyben, hanem az az otthon, az a kert, az a gyönyörű, valóságos kert. Isten jelenlétével teljes, amire minket megformált, hogy otthon legyünk. És ennek az otthonnak az előízét kóstolgatjuk az úrvacsorában. Éljük meg a közösségünkben, jól-rosszul, de azzal a reménységgel, hogy egyszer ott leszünk, hazajöttünk, és teljesen megérkezünk. Ez a világ reménysége, amit a példázat elmond. Amen.
Imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük neked azt a csodát, hogy az otthoni utáni vágyat elültetted bennünk. És vágyakozunk valami után, amit sokszor nem tudunk megragadni és megfogalmazni. És köszönjük, hogy a földi dolgok nem is tudják ezt a vágyat kielégíteni, mert mélyebbre kell mennünk, mert ezt a vágyat, ezt a honvágyat csak a te jelenléted, a te szereteted, a veled való találkozásnak a mélysége érinti meg és tölti be. És köszönjük, hogy Jézus Krisztus hazavezetett bennünket. Köszönjük, hogy most így élhettünk az úrvacsorával, a te boldog örömében, a megigazulást magunkra véve, tisztán és szabadon ragyogott ránk a te szereteted, és ezzel a boldog gyermeki szabadsággal ragyoghatunk vissza rád. Kérünk, hogy ebben az odaszánt, általad megtisztított állapotban őrizd meg bennünket. És így kérünk, hogy a te áldásod, a te lelked ereje kísérjen bennünket, ahogy kilépünk a hétköznapokba, ahogy folyik az életünk a normális kerékvágásban, Ó, kérünk, hogy a te jelenléted legyen állandó számunkra, hadd tapasztaljuk meg napról napra, hadd tudjunk a te jelenlétedből élni, otthon lenni nálad, és így várni majd azt, amikor Jézus visszajön, és új eget és új földet teremt, sokkal valóságosabbat, mint ez, amiben a gonosznak már semmi hatalma nem lesz, semmi helye nem lesz fájdalom, és nem lesz sírás, és nem lesz betegség, és nem lesz igazságtalanság, és nem lesz bűn. Köszönjük, köszönjük, atyánk, hogy ezt készítetted el a téged szeretőknek, és áldj meg bennünket, hogy ezt a te jó híredet tudjuk továbbadni mindazoknak, akik még nem ismernek téged, környezetünkben, családunkban, barátaink között, munkahelyünkön, és így áld meg ezt a gyülekezetet is, hogy a te világító lámpásodként lehessen itt jelen gazdag réten. Köszönjük, hogy erre hívtál el bennünket, és köszönjük szent lelkedet, aki által erőt kapunk ehhez a küldetéshez. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.